Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Nagy az Úr szeretete hozzánk, és az Úr hűsége megmarad örökké. Isten, könyörülj rajtunk, és áldj meg minket. Világoltasd orcádat közöttünk, hogy megismerjék a földön a Te utadat, minden nép között a Te üdvösségedet. Nagy az Úr szeretete hozzánk, és az Úr hűsége megmarad örökké. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, irgalmas Atyánk, kérünk, tekints kegyelmesen gyengeségünkre, és nyújtsd ki hatalmas jobbodat segítségünkre. Bocsásd meg minden vétkünket, és újjáteremtő irgalmaddal munkáld bennünk egyenként, hogy neved dicsőségére éljünk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most át is adom a szót Márti néninek, hogy a gyermekek bibliai tanítását mondja el, és a felnőtteknek is épülésére lesz.
Amikor az ember arra az ízre gondol, hogy édes, akkor nagyon sokaknak a cukor jut eszébe. És ezt a nét megkérem, hogy mindenkinek adjon egy cukrot, de van egy másik dolog, amit az emberek szintén édesnek szoktak tartani. Azt mondják, édes a bosszú. Amikor valakit megbüntethetek azért, mert csúnyán szólt hozzám, vagy mert csak csúnyán nézett rám. A lényeg az, hogy nekem nem szimpatikus, és megbosszulom azt, amit ő velem szemben csinált. A Bibliában olvasunk egy királyról, aki egyszer hallott egy olyan dicséretet másról, ami őt kisebbé tette. A dicséret úgy szólt, Saul megölt 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Amikor Saul király ezt meghallotta, haragra gerjedt. Szóval Dávidnak 10000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-et. És egy alkalommal, amikor Dávid, aki zenész is volt, nála zenélt a lantján, Saul király fogta a lándzsáját, és oda akarta a falhoz szegezni Dávidot, és azt nem egyszer próbálta meg, hanem többször is. És Dávid észlelt, hogy bizony veszélyben van az élete, a király bosszút akar állni rajta, mert sikeresebb, mint ő. Igen, van, amikor az ember csak azért akar bosszút állni a másikon, nekem a családom egyik tagjával történt ilyen, túl jó tanuló volt, és ezért álltak rajta bosszút. Mert sikeresebb volt, mint a többiek. Dávidon Saul pontosan ezért akart bosszút állni. És Dávid úgy döntött, akkor ő elmenekül. El is rejtőzött a hegyek közé, a barlangokban bujkált, és emberek, akik kedvelték Dávidot, csatlakoztak hozzá. Nem sokkal később már 600 embere volt Dávidnak, és ezek az emberek vele jártak ott a pusztában, a kő sivatagban, és bujkáltak vele barlangról barlangra. Mert egy napon hír jött, hogy Saul útra kelt, hogy bosszút álljon Dávidon. Méghozzá 3000 válogatott harcossal. Dávid tudta, hogy veszélyben van, mert Saul bosszút akar állni rajta. Egy napon, amikor Dávid az egyik barlangban rejtőzött, bejött valaki a barlangba. Dávid katonái észrevették ki azt. Saul volt az ellenség. Az egyik katona azt mondta Dávidnak, rajta! Öld meg! Akkor már nem kell a bosszújától tartanod! Ó, Édes volt a cukor, amit tettetek?
Igen.
Édes volt?
Savany.
A vége savanyú. Dávid tudta, hogy a bosszú, hogyha ő megöli a királyt, Saul királyt, az nem lesz édes. Abból, hát mi csak savanyú cukrot találtunk, de amúgy keserűség származna. Úgyhogy azt mondta a katonájának, én nem teszem ezt meg. Hogy tehetném meg? Nem teszem meg. Viszont oda lopakodott Saulhoz, és egy óvatlan pillanatban, amikor a király tényleg nem észlelte, hogy kik vannak körülötte, levágott a köpenyéből egy darabot. Saul kiment a barlangból, mit sem vett észre abból, ami történt, egészen addig még egyszer csak kiáltás nem hallatszott, és a kiáltás Dávid hangja volt. De hát Dávid miért nem használta ki ezt a lehetőséget? Mert Dávid tudott valamit. A bosszú, bosszút szül. Fizessük vissza gonosszal a gonoszt, az a megoldás. A Bibliában azt olvassuk, hogy ne fizessetek a gonoszért gonosszal, a gyalázkodásért gyalázkodással. De hát akkor büntetlenül maradnak azok, akik velünk gonoszul bánnak. Büntetlenül marad ez a Saul, aki a semmiért üldözi az egyik legjobb emberét. Tudod, Dávid ismerte és szerette Istent. És tudta, Isten annyira szerette az embereket, hogy bár mi egy csomó rosszat tettünk Istennel szemben, mégsem akar rajtunk bosszút állni, hanem szeretettel közelít felénk. Azt mondja, hogy aki megbánja a rosszaságát, annak eltörli a rosszaságát, és nem kell félnie Isten rosszaság miatti haragjától. Tudjuk, hogy Isten ezért az Úr Jézus adta értünk, és aki az Úr Jézusra tekint, az megérti. Ha az Úr Jézus annyira szeretett engem, hogy az én gonoszságaimat nem gonoszsággal fizette vissza, akkor nekem sincs jogom gonoszsággal fizetni a gonoszkodásért. De Dávid tudott valamit. Isten azt szeretné, hogyha mi megbocsátanánk a másiknak, és erre lehetőséget is ad. Egy napon azonban majd Isten előtt mindenki számot fog adni a tetteiért, és ha valaki nem bánta meg a rosszaságát, az meg fogja kapni ezért a büntetést. A Bibliában azt olvassuk, hogy egy valakinek van igazán joga bosszút állni, és az nem más, mint Isten. Dávid pedig Istenre akarta hagyni ezt a dolgot. Úgy döntött, ő nem szól bele ebbe a dologba, eltűri az üldözést, a szenvedést, de nem áll bosszút. Utána kiáltott a barlangot elhagyó királynak, és felmutatta azt a köpeny darabot, amit levágott. És azt mondta a királynak, az Úr tegyen ítéletet köztem és közted. Az Úr álljon bosszút értem rajtad, de az én kezem nem lesz ellened. Legyen az Úr az ítélőbíró, tegyen ítéletet közöttem és közötted. Lássa meg, ő forgassa az én ügyemet, és szabadítson meg engem a te kezedből. Amikor Saul hallotta, hogy Dávid nem fog ellene menni, pedig megvédhetné magát, akkor megértette, hogy Dávid milyen nemes lélekkel bánt vele, és azt mondta Dávidnak, te igazságosabb vagy nálam. Egy darabig el is hagyta ezt a vidéket, és nem üldözte Dávidot, aztán még egyszer megtörtént egy hasonló eset, mert Saul nem engedte át az ő haragját Istennek, nem hagyott alább az ő bosszúvágya, és még egy alkalommal üldözte Dávidot. De tudjuk, hogy akkor is hasonló dolgot élt át. Dávid nem bántotta őt, nem állt rajta bosszút, hanem megint kegyelmes volt vele, mert Dávid Istenre várt. Aszerint bánt Dávid Saulla, amit így olvasunk a Bibliában. Ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia. Ha ezt műveled, akkor olyan, mintha eleven parazsat tennél az ő fejére, vagyis izgatná őt ez, hogy te miért nem vagy olyan, mint ő, miért nem állsz bosszút. Saul és Dávid történetében Isten megmutatja nekünk, hogy ne legyünk bosszúállóak, mert nem azt vezet célra, hanem hogyha átadjuk és átengedjük Istennek azt is, amikor haragosak és joggal haragosak vagyunk a másikra. Bízzuk Istenre azt, hogy rendet tegyen köztünk és az ellenségeink közt, köztünk és azok közt, akikkel haragban lettünk valami miatt. És Lelkész bácsi fel fogja olvasni azt az igét, ami összefoglalja nekünk ezt az egész történést, hogy Isten hogyan tanít minket erről.
Bizony, a vízkereszt ünnepe utáni harmadik vasárnapnak a felolvasásra kirendelt óegyházi levélbeli szentigéje ez, amit most meghallgatunk. Megírva találjuk Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 12. részében a 17. verstől a következő képe. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek függ. Éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Porcius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 337. ének így kezdődik, Istentől el nem állok.
Istentől el nem állok, ő sem áll tőlem áll. Szüntelen belejárok, átfogom hétemmel. Gondok és áram, és este úgy, mint röggel, ő állt meg. békét nyerünk.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. A vízkereszt ünnepe utáni harmadik vasárnapon hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk a Máté írása szerinti szent evangélium negyedik részében, a 23. verstől a 25. versig a következőképpen. Azután bejárta Jézus egész Galileát. Tanított zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávittek minden szenvedőt, aki különféle betegségekben és kínokban gyötrődött, ördögi megszállottakat, holtkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Nagy sokaság követte őt Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, felnőttek és gyermekek, mindig újra izgalmas alkalom egy-egy ilyen családi istentisztelet, amikor itt vannak a gyermekek és a felnőttek együtt, egy térben, és annyi minden el tudja vonni a figyelmet, pedig arra van szükségünk a felnőtteknek is, de a gyerekeknek is, hogy Jézus Krisztusra tudjunk figyelni. Akkor is, ha kezünk a ceruzát fogja, és színezünk valamit, akkor is, ha ülhetünk és hallgathatunk, az énekeskönyv van talán csak a kezünkben. Arra van szükség, hogy a fülünk, és ne csak a fülünk, ott legyen az, hogy mi hangzik itt az igehirdetésben. Mert az igehirdetésen keresztül történhet az, ma is az történhet, hogy Jézus Krisztus szava jut el a szívünk közepéig. Most mi nem hallgathatjuk az Úr Jézust közvetlenül, úgy, mint akkor azok az emberek, akik oda csődültek köré mindenfelől, különböző tartományokból, majdnem így mondhatjuk, hogy különböző országokból. Nem hallhatjuk ilyen közvetlenül, és mégis valóság az, hogy Jézus Krisztus szól hozzánk. Miközben olvassuk a Bibliát, hallgatjuk a kijelölt ige szakasz magyarázatát, a fülünk az emberi szót hallja, de az emberi szón keresztül a lelkiismeretünket keresi, a szívünkhöz szól maga az Úr. Az a Jézus, akiben az Isten megmentő szeretete, így mondja a Biblia, üdvözítő kegyelme jelent meg minden embernek. És ez volt az, amikor Jézus föllépett, ez volt az, amire fölfigyeltek az emberek. Valami új. Micsoda új tanítás, ez mondták annyian, és ment a hír mindenfelé, 100 kilométerekre is. Micsoda új tanítás ez. Nem úgy tanít, mint az írástudók, akik ott a betűt rágták és magyarázták, hanem mint akinek hatalma van. És Jézus hatalma megmutatkozott abban, ahogy emberek rádöbbentek, hogy bűnösök vagyunk, és meg kell térnünk az Istenhez, és föltámadt bennük az Isten bocsánata iránti vágy, hogy az a legfontosabb, hogy bocsánatot kapjak Istentől a bűneimre, és ne maradjak Isten haragja alatt. És ugyanakkor jöttek a mindenféle testi bajaikkal, nyomorúságaikkal is az emberek, mert átélték, hogy Jézus tud segíteni rajtunk. Lehettek olyanok, ma is van ez így, hogy csak azért kezdi Istent keresni, azért kezd imádkozni valaki, mert beteg. Mert valami súlyos baja, gondja van, és hát abban segítsen rajtam az Isten. De aztán, ha oda kerül Jézus közelébe, akkor egyszerre csak rádöbben, hogy nem a testi bajom a fő baj, hanem az, hogy ott a lelkemben, ott van valami idegenség,
Ott nincs élet. És én az Isten büntetésére, örök haragjára vagyok méltó, mert bűnös ember vagyok az Istennel szemben. Aki nem az Isten akaratát kerestem, nem őt tiszteltem, nem őt imádtam, nem benne bíztam, hanem állandóan csak magam körül forogtam. Az én akaratom legyen meg. És ez maga a bűn, amikor Istennel szemben is annyira csökönyösen tudunk ragaszkodni a saját vágyainkhoz. És legfeljebb azt kívánnánk, hogy hát ha van Isten, akkor adja meg nekem, amit én akarok. Isten valóban van. Ez olyan egyszerű, hogy az ember nem is tudja, hát hogy mondjam ki ezt. Hát ő van. Mi csak azért lehetünk, mert ő akarta, hogy legyünk. Mi azért vagyunk Isten teremtményei. Isten teremtményei vagyunk. Azért, mert ő van, mert ő az örökkévaló. Micsoda dolog ez, micsoda bűn, amikor az ember kétségbe vonja az Istent. Mikor a puszta létünket is Istennek köszönhetjük. Szóval, amikor Jézus föllépett a zsidó nép körében, Galilea területén, és abban az első időszakban főleg Kapernaum volt a működésének a központja, és hirdette, hogy elközelített az Isten országa, térjetek meg, és gyógyította betegségeikben is őket, akkor emberek átélték, hogy Jézus szavának hatalma van, ami a szívünkbe hatol, Jézus szavának hatalma van a gonosz erőivel szemben is, és a gonosznak is meg kell hátrálnia előtte. És átélték, hogy Jézus úgy szól, hogy mi döntési helyzetbe kerülünk. Igen, amikor az ember rádöbben, hogy milyen is vagyok én Isten előtt, kezd rádöbbenni a bűneire, akkor döntési helyzetbe kerül. És ez a döntési helyzet, ez ma is így van, gyerekek és felnőttek számára egyaránt. Engedsz Jézus szavának, vagy nem? És van az úgy, hogy embereket valami megérint mindabból, amit mások életében is megtapasztaltak, hogy változott meg az életük, és azt mondják, hogy Jézus által történt ez, és jönnek mások is. Van olyan, hogy emberek megindulnak, és mint egymás sodorják, hogy akkor menjünk oda, ahol hangzik ez az ige. Menjünk oda, ahol Jézus van. De aztán döntési helyzetbe kerülnek, és utána sokan elmaradnak. Itt azt olvashattuk az Úr Jézus működésének a kezdetén, hogy mindenfelől. Még a félig pogány, vagy majdnem pogány, mindenestül majdnem pogány területek lakosságában is. Jöttek Jézushoz az emberek. De aztán tudjuk azt is, hogy elkövetkezett, amikor meg nem jártak vele többé sokan. Mert azt mondták, kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja őt. És még a tágabb tanítványi köréből is elmentek sokan. Ma is újra meg újra ez történik. Van olyan időszak, amikor jönnek az emberek, elkezdi foglalkoztatni őket az, amit Jézusról hallottak, és akkor ott vannak, ahol hangzik az ő igéje. Aztán döntési helyzetbe kerülnek. És még olyanok is, akik pedig átélték Jézus segítségét, elmaradnak. Igen, ez fájdalmas, amikor csak a mulandó segítség kell az embereknek, a testi gyógyulás, az ilyen amolyan bajból való szabadulás, és nem kell a legfontosabb, amit Jézus hozott. A bűnbocsánat! A bűnbocsánat! Pedig Istennek a legnagyobb ajándéka a bűnbocsánat. Ezt tudta már Dávid is, hallottátok Saul és Dávid történetét, gyerekek és felnőttek, a bosszú ügyével kapcsolatosan. Dávid aztán, amikor Isten lezárta Saul király idejét és földi életét. Dávid tényleg király lett. Amikor Isten elhozta az idejét. Dávid hívő ember volt. Volt súlyos bűne, bukása is. Aztán Isten nem hagyta annyiban, és a nyakára küldte Nátán prófétát, aki egy példatörténeten keresztül megmutatta Dávidnak, hogy te vagy az az ember, aki méltó a halálra a bűne miatt. És akkor összetört Dávid, és akkor lett még mélyebb a hite. mert Isten megkegyelmezett neki, megbánta a bűnét Dávid, és Istentől bocsánatot nyert. És rengeteg zsoltára van Dávidnak a Bibliában, a 103. zsoltár az egyik legismertebb. Dávid tudta, hogy Isten legnagyobb ajándéka a bűnbocsánat. Bárcsak mi is tudnánk mindnyájan. És ehhez kapcsolódik, hogy Isten meg akar gyógyítani bennünket. Dávid azt írja a 103. zsoltárban, áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aztán folytatja Dávid azzal ezt az utóbbit, hogy megváltja életedet a sírtól. Kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged. Igen, amikor az Úr Jézus föllépett, akkor, ahogy hirdette az igét, hirdette, mint amikor a hírnök bejelenti, hogy ez a mindenható Istennek az üzenete. Jézus, mint kiváltképpen való hírnök, mert maga az Istenből való Isten bejelentette, hogy elközelített az Isten országa. És tanított a zsinagógáikban, hogy értsék azt, amit minden szombaton felolvastak a Mózes törvényéből, meg a proféták írásaiból, hogy értsék igazán, mi az Isten mondani valója. És ezzel kapcsolódtak össze Jézusnak a gyógyítási csodái is, akkor ez mind annak a megmutatása volt, hogy valóban Jézus személyében az Isten országa közelített el, szabadító hatalmával. Úgy, ahogy ez már Ézsaiás könyvében, 35. részben például megtalálható. Ahogy előre hirdettette Ézsaiás próféta által ezt az Úr, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, íme Istenetek bosszúra jön, tudnélik a gonosszal szemben. Isten jön, aki megfizet és megszabadít titeket, akkor kinyílnak a vakok szemei és megnyílnak a süketek fülei, akkor majd ugrándozik a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve, mert víz fakad a pusztában, és patakok fakadnak a kietlenben. A kiszikkat, lepusztult életek, amik nem is életek, egyszerre csak kivirulhatnak. Az Isten bűnbocsátó kegyelmétől, ahogy az Jézusban megjelent számunkra. Mindazok számára, akik csak megtérnek hozzá. Nos, ennek a jelei voltak Jézus gyógyítási csodái is. Jézus személyében valóban elérkezett, elközelített az Isten országa. Ő maga így mondta ezt. Betelt az idő, és elközelített az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban, vagyis az örömhírbe. Ki hirdette, hogy itt van az Isten országa, méghozzá az ő személyében jelent meg. És tanította a zsinagógáikban őket. Hogy mi is az Isten üzenete igazán? Hogy mik annak az összefüggései? Minden Jézusra mutat. Mindabban, amit Isten megiratott. Csak hát, amíg a szívünk fülesüket, amíg a lelkünk süket, addig ezt nem értjük. De hát a profécia éppen erről is szólt Ézsaiás könyve 30. részében, hogy azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek, mert bár ítélő Isten az Úr, de boldogok mindazok, akik őt várják. És arról is szólt a profécia, hogy Ézsaiás könyvében ugyancsak, hogy akkor majd a süketek is meghallják az írás beszédét. Amikor egyszer az ember egyszer csak elkezdi érteni az Isten igéjét. Hogy nem értettem eddig? Akkor csak azt tudja kérdezni. Hogy nem értettem addig? Hát süket volt a lelkem az Isten szavára. De amikor Jézus megnyitja a szívem, a lelkem füleit, akkor egyszerre csak hallom, hogy az Úr beszél hozzám. Igen, éppen én hozzám is. Van számomra bűnbocsánat, és ő az életemet akarja gyógyítani. És teljes gyógyulás lesz majd a boldog feltámadásban, az örök életre, mindazok számára, akik Jézus követésébe igazán odaszegődnek. És Jézus az, aki meg tud szabadítani a gonosznak minden szorító, tönkretevő hatalmától is. Hiszen azt olvastuk, hogy nem csak az ilyen-olyan testi betegségben szenvedőket vitték oda Jézushoz, amikor híre ment annak, hogy ő hogyan szól és hogyan cselekszik, hanem az ördögi megszállottakat. És az olyan betegeket, akiknek a betegsége mögött nem egyszerűen idegrendszeri vagy agyi baj volt, hanem ördögi hatás. És átélték, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek. És azok kimennek a megszállottakból. Ma is vannak emberek, akiknek a betegsége mögött ez a szörnyű valóság. Ördögi dolgokba keveredtek. Jóslatok, horoszkóp, mágikus gyógymódok, pogány eredetű hiedelmek. Annyi mindenbe belemennek ma is az emberek. A modernizált hinduizmus, buddhizmus, spiritizmus a bűvöletébe von embereket. És aztán ott vannak a következmények. Mert Isten megmondja, hogy mind utálatos ő előtte, aki ezeket cselekszi. És ki vannak szolgáltatva azok, akik az Isten előtt utálatos dolgokba belementek. Ki vannak szolgáltatva az ördögi erőknek. Mindenféle babona, jóslás, varázslás, halottakkal való kapcsolatkeresés, ahol mindig démonokkal kerülnek emberek kapcsolatba valójában. Mindenféle okkult titokfejtés, ez mind ördögi hatás alá von embereket. Oly sokszor sajnos ma is a vallásosságban vannak ezek a hamis hiedelmek beépülve. Elődeinknél is így volt. Most azt lehet mondani, hogy az ördög modernizált. És ugyanazokat a régi mérgeket más csomagolásban adja be a mai embereknek. És éppen azon a vonalon is, ami persze annyiszor leköti az embert, hogy gyógyulni akar a testi betegségéből. Hát ha az orvosok nem tudnak segíteni, akkor majd keressük a segítséget máshol. Aztán amikor még az orvosok is belemennek abba, hogy úgynevezett természetgyógyászatnak az okkult módszereit kezdik alkalmazni. Mint egy öreg orvos mondta nekem annak idején, hát mutatom, tudod mi van. Érti ugye mindenki. Pénzért sok mindenbe belemegy az ember, még a józan tudása ellenére is. Félelmetes, hogy milyen megkötözöttségekben vannak emberek, és kerülnek bele már gyerekek is. Mindazon keresztül is, ami rátok ömlik, amit megnéztek azokon a nyomkodható kütyükön, sokszor olyan játékok is, amik egyszerűen megkötöznek, rabulejtenek. Ki tud megszabadítani? Hát szabadításra van szükség abból, ami a szenvedélyeddé lett, és ami rabul tart. Jézus Krisztus tud megszabadítani. Előle meg kell hátrálnia a gonosz erőinek is. Ez a csodálatos evangélium, ez a jó hír. Amikor Jézus föllépett a Kapernaumi zsinagógában, és elkezdte ott az Isten igéjét tanítani, Márk evangéliumából tudjuk, hát egyszerre csak kiderült az egyik ott lévő emberről. Nyilván rendes, vallásos zsidó ember volt, aki ott szokott lenni a zsinagógában, és addig nem tudta róla senki, hogy mi van vele. De Jézus jelenlétében kirobbant belőle az ördögi ellenállás. Mi közünk hozzád, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy elpusztíts minket, tudom, ki vagy az Isten szentje. Így voltak kénytelenek reagálni Jézus jelenlétére. A megszállottakban a gonosz lelkek, Jézus meg elnémította őket, és kiűzte őket. Manapság is előfordul, hogy átéljük, mert emberek kénytelenek reagálni arra, amikor az igében az Úr Jézus jelenléte ott van, hogy kirobban valakiből a Jézussal szembeni ellenállás. Pedig olyan rendes, vallásos ember volt talán. A rejtett baj, ami ott belül addig rejtve volt, kirobban. De az a jó, ha kirobban. Mert akkor világossá lesz, hogy szabadulásra van szüksége, és Jézus Krisztus az, aki meg tud szabadítani. Az ő szava, és az ő cselekvése. Volt az akkor is, amikor föllépett ott Galileában, amire fölfigyeltek az emberek. és az az Úr Jézus Krisztus, aki akkor szólt, és emberek megtértek hozzá, és akkor cselekedett, és emberek élete megváltozott, és ördögi kötelékekből is megszabadultak. Az a Jézus Krisztus szól ma is. A hangzó igén, az írott és a hirdetett igén keresztül, bárcsak mindnyájan hallgatnánk rá. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, Te itt vagy ígéreted szerint közöttünk, és az igében Te szólsz a szívünkhöz. Hadd engedjünk Neked, hadd figyeljünk rád. Hadd jöjjünk hozzád mindennel, ami terhel. A Te jelenlétedben meg kell látnunk a bűneinket, és köszönjük, hogy hozzád jöhetünk minden terhünkkel, mindazzal is, ami belső gonosz kényszer, bosszú indulat bennünk. Leleplezed azt a Te szereteted világosságában. Könyörülj rajtunk, hogy ne győzzön le minket a gonosz, hanem mi legyünk győztesek. Veled, jóságos Urunk, megváltunk. Mi legyünk győztesek a gonosszal szemben. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te ma is tudsz életújító bocsánatot adni, gyógyulást adni az életünknek. Még a testi bajainkban is, amikor úgy kedves előtted, és az van a javunkra. De ha meghagysz a testi betegségekben, akkor is tőled erőt kaphatunk mindannak a hordozására, ami javunkra és nevelésünkre lesz. És köszönjük, Uram, hogy aki hozzád tartozik, reád hallgat, téged követ, azt tudja, teljes gyógyulás lesz majd a feltámadásban. Ezek a Te legnagyobb ajándékaid, hogy megbocsátod minden bűnünket, és meggyógyítasz az örök életre. Hadd kérjük, hadd fogadjuk el tőled legnagyobb ajándékaidat, és hadd tudjunk mi magunk rólad bizonyságot tenni másoknak. Amen. Jézus, a Te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson hatunkban.